a mi segítségünk és a mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön a mi Urunktól, aki teremtett, föntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére Isten ígéjét a Róma beliekhez írott levélből olvasom. A 14. fejezetnek az 5-től 12-ig terjedő verseit. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvasom a 14. fejezet 5. és azt követő verseit. Hallgassuk figyelemmel, nyitott szívvel és alázattal. Van, aki az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, a másik pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár halljunk, az Úré vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind az élőkön, mind a holtakon uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájon oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv megvallja majd, hogy én vagyok az Isten. Így tehát mindegyikünk önmagáról fog számot adni Istennek. Istennek szent lelke tegye áldottá és gyümölcsözővé a mi szívünkben a felolvasott igéket, gyertek, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Atyánk a Jézus Krisztusban. Hálát adunk neked, hogy ezen a mai napon is megajándékoztál bennünket. Erővel megajándékoztál bennünket. Elszántsággal, és eljöhettünk ide a te hajlékodba. Hálát adunk neked, Urunk, az elmúlt 7 napjaiért is. Köszönjük mindazt, amivel megajándékoztál, amin végigvezettél. Köszönjük a megtartatást, a próbákat, az örömöket és a nehézségeket is. Köszönjük, Istenünk, azokat, akiket otthon hagytunk, a szeretteinket. És köszönjük, hogy most előtted borulhatunk le itt a templomban, az élő, igaz Istenünk előtt. Hiszen hozzád jöttünk, hogy neked dicséretet mondjunk, hogy a te hatalmadat magasztaljuk, hozzád jöttünk, hogy a te igédet meghalljuk. Úrunk, védj ki minden akadályt, ami most igéd és szívünk közé áll. Védj ki minden akadályt, ami most a te szavad és gondolataink között húzódik. Gondjainkat, kalandozó gondolatainkat, bűneinket, hitetlenségünket. Kérünk téged, Atyánk, szent lelkeddel munkálkodj közöttünk, munkálkodj bennünk, és igéd által szólíts meg bennünket. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Isten igéjét olvasom, testvéreim, úgy, mint az írva található Lukács evangéliuma 6. fejezetében, a 36. és 37., valamint a 41. és 42. versekben eképpen. Legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesztek kárhoztatva. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod testvérednek, testvérem, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, elővedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, az egyházi hagyomány szerint a mai vasárnapot az irgalmasság vasárnapjának is nevezzük. Ezért a mai napon az irgalmasságról és az irgalmatlanságról szeretnék szólni. Vezérfonalunk szerint olvastam fel az alapigét, és ez az alapige először elvezet bennünket abba a világba, ahol nincs irgalom, majd pedig segít eljutni abba, ahol van irgalom. És mindezt a tekinteten keresztül, az emberi tekinteten keresztül tehetjük meg. Mikor beszélgetünk, a másik ember szemébe szoktunk nézni, vagy amikor valaki szól hozzánk, és ránk néz, akkor is látjuk a tekintetét. Milyen jó ránézni a gyermekekre, amikor felénk fordítják tekintetüket. Látjuk a ragyogó szemüket. Vagy milyen jó belenézni, amikor egy fiatallal beszélgetünk az ő szemébe. Ott van az útra induló ifjúnak a bizakodása. És mennyi mindent látunk egy idősebb ember szemében, mennyi minden benne van már abban a tekintetben. Jézus is a tekintetről beszél ebben a hasonlatban, amikor ezt kérdezi, miért nézed a testvéred szemében a szálkát? Halljátok, testvéreim? Nem azt kérdezi, hogy miért nézitek a problémát, a rosszat úgy általában, hanem azt kérdezi, miért nézed a testvéred szemében a szálkát? Olyanokról van tehát szó ennél a kérdésnél, akik testvéreknek szólították egymást. Mondhatnánk, egy gyülekezetbe jártak. Megkeresztelték őket, keresztjének voltak. És abban az első ősegyház környezetében éltek, ahol sokan voltak zsidók körülöttük, és sokan voltak pogányok. De ők Krisztus követőinek tartották magukat, és ők testvéreknek szólították egymást. Jól ismerték egyik a másikat, gyakran találkoztak. Ők elmentek a gyülekezetbe, rendszeresen. Nem csak hallgatták az ígét, hanem együtt is imádkoztak. Talán még életük nehézségeit, problémáit, bűneit is feltárták a közös imádságban. És amikor egyik a másik testvérrel beszélgetett, akkor ők is látták a gyermekekben, a fiatalokban, vagy a reményteljes keresztényekben a ragyogó szemeket, vagy látták a megfáradt tekintetet, de nem csak ezt látták, hanem voltak közöttük olyanok, és nyilván, akik a szálkát is látták. És nem az a probléma, hogy látták egymás szemében a szálkát, hanem az, amikor gúnyolódva kezdtek erről beszélni. Hát, ő már csak ilyen. Jézus nem festi le az első keresztény gyülekezetet ideális gyülekezetnek, az első keresztényeket probléma nélküli keresztényeknek. Nem úgy festi le őket, hogy közben széppé, díszesebbé teszi az életüket. Reálisan mutatja be. Ma így mondanánk, a számítógépes technikával ismerkedő emberek, vagy a számítógépet használó emberek, hogy Jézus nem használ Photoshopot. Nem igazítja ki a ráncokat, az arcokon, a szeplőket és a foltokat. Ő kimondja, van szálka a testvérek szemében, van gerenda a testvérek szemében, amire mégis figyelmeztet, hogy ne jusson a gyülekezet, az első gyülekezet az irgalom nélküli világba. Ne legyen ez a hely az irgalom nélküli hely. És ezért mondja, ne kritizáljatok, mekrinein az eredeti szövegben. Ne ítéljetek. Tudjuk, miről van szó. Nem arról, hogy egy hivatásos kritikus a munkáját végzi, és kritikát ír valamiről, mert szeretné, hogy még színvonalasabb legyen az eredmény, annak a munkának az eredménye, amit végez az a másik ember. Nem is arról van szó, hogy ne legyen véleményünk a világról, a társadalomról, az életről, és ne mondjuk ki, hiszen az egészséges kritikára szüksége van a társadalomnak, az élet fejlődéséhez, a jónak a növekedéséhez. Nem, itt nem ilyen megítélésről beszél Jézus, nem véleményalkotásról, itt másról van szó. Amikor a testvér a testvért úgy ítéli meg, hogy közben magát jobbnak, tökéletesebbnek, tisztábbnak, igazabbnak tartja, amikor fölényes, gőgös, és ezzel a gőggel mond ítéletet a másik fölött. És az első keresztény gyülekezetet is veszélyezteti már ez a romboló hatás, a gőg és a fölény. Nem csak a keresztény gyülekezeten kívül volt ilyen. És nem csak a zsidó farizeusok voltak ilyenek. Emlékezünk, hogy imádkozott a farizeus? Uram, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint az a vámszedő, aki az ajtóban áll. És elmondja saját vallásos teljesítményét. És lenézi az ajtóban álló vámszedő bűnét. Beleült az ítélet székébe. A gőgöt és a fölényt viszi bele az életébe. Vagy emlékeztek, testvéreim, a tékozló fiú történetére? Ha a tékozló fiú történetében a fiú a disznó vájútól elindulva, bűneit megbánva érkezik az atyai házhoz, és nem az irgalmas atya jön neki, hanem a fölényes testvér, és számon kér, hogy mit keresel itt. Én, aki egész életemet arra áldoztam, hogy szolgáljak az atya mellett, én megérdemlek mindent, de te, akkor valószínűleg ez a tékozló fiú visszafordult volna a disznók vájúja felé. Igen, ez a gőgös, fölényes megvetést és felülemelkedést jelentő önigazultság volt az, ami ott az első gyülekezetben a keresztények között is rombolta, irgalmatlanná tette, taszítóvá tette a légkört. Nem arról van szó, hogy nincs szálka, nincs gerenda, hanem arról, hogy hogy nyúl hozzá az ember. Talán a testvérek is tudják már ezt a mondást. Állítólag egy olyan közösségben történt, fogalmazódott meg, ahol együtt ültek keresztjének, és éppen egy harmadikról beszéltek, vagy egy olyanról, aki nem volt ott közöttük, és jól elmondták, hogy milyen nyomorult, és milyen sok bűne van, és az egyik éppen azt kezdte a mondandójában, hogy majd én megmondom neki. És volt egy bölcs keresztény közöttük, aki így szólt, szereted-e őt annyira, hogy ezt megmondhasd neki. Ugyanis, nagyon bölcsen fogalmazott, irgalom nélkül javítani, kiigazítani, ilyen fölénnyel és gőkkel előre mozdítani nem lehet semmit. Ezért mondja Jézus, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ne kárhoztassatok, hogy ne legyetek kárhoztatva. Bocsássatok meg, hogy nektek is meglegyen bocsátva. Vagy nem látod, ha látod is a szálkát a testvéred szemében, de a magadéban nem látod a gerendát? Jézus máshol kezdi. Jézus nem az irgalmatlansággal akarja, a fölénnyel és a gőggel építeni a gyülekezetet, az ő népét. Hogy is történik ott, amikor azt a bűnös asszonyt odaviszik, hogy megkövezzék a falu szélére? Jézus éppen ott van. Ír valamit a homokba, majd pedig föláll, és így szól. Az vesse rá az első követ, aki nem bűnös. Megmentette ennek az asszonynak az életét. Pedig nem sokon múlott. Ki tudja, mi volt annak az asszonynak az életében, ki tudja, mi volt annak az embernek az életében, aki vámszedőként ott az ajtóban a mellét verte, és tudta a testvér, az idősebb testvér, a tékozló fiú testvér, hogy az ő öccse mennyi mindenen ment keresztül. Ki tudja, mi minden van egy ember életében, akire mi megvetéssel, fölénnyel, bűnét látva, megítélőleg nézünk. Ki tudja, mennyi mindenen ment már át gyermekkorától kezdve, hogy éppen oda jutott. Ezért Jézus ezt ki akarja venni az ő népének, az ő egyházának az életéből. És ezért mondja, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. És ezért mondja, pontosan ennek a versnek a bevezetéseképpen, legyetek irgalmasok, mint ahogy a ti mennyei atyátok is irgalmas. És ez az irgalom világa. Az irgalom világa nem azzal kezdődik, hogy látjuk a másikban a rosszat, a bűnt, az elesettséget, és ezzel magunkat nagyobbnak, igazabbnak érezzük, hanem azzal, hogy látjuk magunkat, akik irgalomra szorulunk. Mert egyszer mindannyiunknak meg kell állni majd Jézus ítélő széke előtt. És mindannyian csak irgalomból élhetünk. És mindannyian az ítélet alatt vagyunk, de irgalommal megajándékozva. És aki erre figyel, aki erre rádöbben, azt tud aztán szolidárisan gondolni és figyelni arra, akin segíteni kell. Azt tud szeretettel közeledni ahhoz, akinek segítségre van szüksége. A szálka idegen test a szemben, de azt nem lehet akárhogyan kivenni. Itt nem orvosi beavatkozásról van szó, hanem irgalomról. Irgalmatlanul is hozzá lehet nyúlni, de nem tudja kivenni. Csak rombolni tud. Talán még a tekintetét is, a látását is elrontja. De aki irgalommal közeledik, az tud segíteni az idegen test kivételében. Aki tudja, hogy az ő testében, a szemében ott volt a gerenda, és azt kivette Jézus, az ő gerendáját, a szeretettel lehajolva tud majd a másik ember felé fordulni, és azon segíteni. Ilyen szolidális, irgalmas szeretetre van szükség. Az első gyülekezetben is. Jézus ezt hozta közénk. Ezzel lehet gyógyítani egymást, ezt a világot, ezzel gyógyulunk mi magunk is. Ha tudjuk, hogy irgalomra szorulók vagyunk, és irgalmasságot várnak tőlünk a gyógyulni vágyók. Kedves testvéreim, a mai vasárnap hát legyen számunkra is az irgalmasság vasárnapja. Legyetek olyanok, irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok is, mert ő is irgalmas volt hozzátok Jézus Krisztusban. Legyetek hát ti is irgalmasok egymáshoz, hogy ezáltal gyógyuljon a világ körülöttünk. Ámen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te irgalommal közeledtél e felé a világ felé, és mire jutnánk a te irgalmad nélkül? Csak kárhozat, ítélet, örök megsemmisülés lenne a sorsunk. De köszönjük azt az irgalmat, amit te belehoztál ebbe a világba, Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy irgalmaztál nekünk, bűnös, nyomorult embereknek, hogy elfedezted a mi bűneinket. És erről alkalomról alkalomra a te irgalmasságodnak jelét adod az úrvacsora jegyekben. Köszönjük neked, Urunk, az irgalmat. És köszönjük neked azt is, hogy te tőlünk ugyanígy irgalmasságot vársz mások felé, testvéreink felé, segítségre szorulók felé, hiszen irgalommal gyógyul ez a világ. Urunk, kérünk téged, védj ki az életünkből minden fölényességet, gőgösséget, önigazultságot. Ne üljünk mi az ítélő székbe, ahol a te helyed van. Hanem ha látjuk is a másikban a nehézséget, a problémát, hadd tudjuk a szeretettel eléd vinni, először eléd, hogy aztán tőled kapva indítatást mások felé is tudjunk, a másik felé is tudjuk vinni az irgalmat és a gyógyulásra való segítséget. Köszönjük, Urunk, hogy a mai napon is tanítottál az irgalmasság vasárnapján az irgalmasságról. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik gyógyulni szeretnének, betegek, elesettek. Imádkozunk azokért, akik lelkileg szeretnének gyógyulni, bűnnel terheltek, zsákutcákba érkezett az életük, és irgalomra van szükségük. Irgalmazz nekik, Urunk! Irgalomért könyörgünk a gyászolók számára is, és mindenki számára, hiszen irgalom által van megtartatásunk. Irgalmas Istenünk, Jézus Krisztusért kérünk, irgalmazz nekünk. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Adakozzatok, testvéreim, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.